Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Ócsai Katalin Technical Communications Managerrel beszélgetek, és egy nagyon érdekes szempontot dobtál be itt pont az előző blokknak a legvégén, hogy ugye úgy kell fogalmazni, vagy az lesz a produktum, amiből az ember személyisége az lehetőség szerint nem köszön vissza. Tehát ami nagyon más, minden más nem alkalmazott írásbeli tevékenységnél, hogy egységes legyen ez a szöveg. Vagy hát bárki írhassa, hogyan élitek ezt meg, és hogyan éritek el?
Valóban ez nagyon más általában az íráshoz képest, hogyha az ember szenvedélyből ír, hobbiból ír, szép irodalomból ír, az azért van, hogy kifejezze magát, és belevigye a személyiségét, az érzéseit. Szintén a szép irodalmat olvasol, akkor ott megvan annak a jelentősége, hogy milyen szavakat használnak, rövid mondatokat, tehát minden írónak megvan a stílusa, a személyisége. Na, a technikai kommunikációban ez éppen nincs, mert ott arra törekszünk, hogy az olvasó, a felhasználó ne tudja megkülönböztetni, hogy ezt több ember írta. Tehát egy cégnek van egy arculata, egy cégnek van egy személyisége, egy hangnem, amit az a cég használ, és akik ott dolgoznak ezen a területen, nekik ehhez kell tartani magukat. A legtöbb cégnél van egy style guide, ezt nem is tudom, hogy lehetne jól mondani magyarul, hasonló ahhoz, mint az arculati kézikönyv egy márkánál, ahol meghatározzák a dizájnhoz, hogy az adott márkának milyen színeket lehet használni a vizuális eszközökben, milyen betűtípusokat a logó, hogy nézzen ki, stb. Hát ez nekünk a nyelvhasználatra érvényes. Hogyan fogalmazzunk, hogyan referáljunk, hogyan hivatkozzunk bizonyos entitásokra a szoftverben, a képernyőn. Ha példát idézünk, akkor milyen neveket vegyünk bele például.
Ezt is valaki megírta.
Ezt is valaki megírta, pontosan.
Hát ez tényképpen ez a tone of voice, ugye egy márka esetében.
Igen. Nyelvhasználati sorvezető.
Volt itt vendég nálam Domokos Gábor, aki forgatókönyvíró, és ilyen tele regényeknek, tehát Barátok köznek volt nagyon szem például a forgatókönyvírója, uh-huh. meg dialógusíró, és ő például azt mesélte, hogy náluk is ugye az a szempont, hogy ne lehessen tudni, hogy annak az epizódnak kiírta a dialógjait, uh-huh. hanem sokan csinálják, és a sorozatnak kell egy bizonyos tónusúnak lennie, és nem ott éli ki az ember a brillírozását, akkor ez itt is
igen,
megjelenik.
Igen, igen. Az introvertált kollégáknak, akikről kérdeztél, nekik ez kifejezetten kényelmes, hogy az ő személyiségük nem jelenik meg, és nem kell felfedniük magukból semmit.
Eszembe jutott, de nem akartam leütni, hogy nesze neked introvertáltak. Igen, hogy lehet arctalannak maradni, és mégis ott az ember produktuma, úgyhogy eszembe jutott nekem is. Milyen skillek kellenek leginkább? Hogy látod, mikor lesz valaki jó technikai kommunikációs szakember?
Itt először megemlíteném azt, hogy a szakma túlnyomó többsége angolul történik. Nem találkoztam még olyannal, ez nem jelenti, hogy nincs olyan, de én nem találkoztam olyannal, aki magyarul készített volna ilyen jellegű tartalmat, tehát termék vagy szolgáltatás dokumentációt. Ez nem jelenti azt, hogy nincs, de azok általában fordítások. Tehát az eredetit azt legtöbbször angolul írjuk.
Esetleg akkor is németül. A magyar termékről van szó.
Akkor is a magyar termékről, például sok-sok éve, ha lehet nevet említeni, a Prezi-nek volt egy fordítás projektje, ahol a crowdsourcing formában dolgoztunk össze, hogy magyarra lefordítsuk a Prezi.com honlapot és szoftvert. Tehát pedig akkor ők egy magyar termék voltak.
De amerikai piacra lőttek, igen. És az tök érdekes. Na, milyen skillek akkor, mert fordítani tudni uh-huh. kell, de nem a fordítás a lényeg benne.
Nem, ez nem fordítás, ez megint egy teljesen másik szakma, bár elég messziről hasonlónak tűnik mind a kettő, hiszen a nyelven foglalkozik. Mivel angolul írunk, ehhez jól kell tudni angolul, az elengedhetetlen, de matematikailag fogalmazva szükséges, de nem elégséges feltétel annak, hogy jó technikai kommunikátor legyen valaki. Mert itt sokkal inkább olyan képességekre van szükség, hogy ki tudja emelni a lényeget, tudja azonosítani a célcsoportot, tudja úgy struktúrálni az információt, tehát olyan darabokba osztani, és azon belül is úgy struktúrálni, hogy az könnyen követhető és könnyen használható legyen. És a publikációs formátumtól, tehát a megjelenéstől függően tudja úgy vizuálisan is támogatni, hogy az könnyen befogadható legyen. És itt visszautalnék, amikor pár epizóddal ezelőtt Végi Rékával beszélgettél a közérthető kommunikációról, a plain language-ről, a közérthető fogalmazásról, azt hiszem ez volt magyarul.
Közérthető kommunikációról beszélgettünk Rékával, igen, igen. Igen. Mit
nagyon,
idézel fel belőle?
Nagyon sok átfedés volt a mi szakmánkkal, tehát az egy másik szélesebb terület, mert ott ugye jogi szövegekről is szó volt, meg hivatalos dokumentumokról, amivel mi nem foglalkozunk, de például az a három lépés, amit Réka említett, hogy legyen az információ megtalálható, legyen az információ értelmezhető, és használható annak, aki ezt olvassa, ezek a sarokkövei a mi munkánknak is.
És hogy lehet átadni ezt, tehát hogyan képződik egy technical writer?
Vannak országok, ahol erre külön egyetemi szakok vannak, nálunk nem ez a helyzet, ezért nagyon változatos, hogy ki milyen háttérrel csöppen bele ebbe a szakmába. Az angol nyelvtudás miatt nagyon sokszor bölcsészdiplomával érkeznek kollégák, tehát vagy tanárok, vagy mondjuk könyvtáros kolléga is van, aki...
Na igaz, tessék!
Még igen, említetted is, hogy...
Hogy igen, hogy olyannak képzelem.
Igen. És neki szuper ilyen kutatási képességei vannak, tehát ő nagyon jól utána tud járni és szintetizálni ezeket az információkat. Olyan is van nálunk is, illetve mondjuk a mérnöki területeken, az iparban, ott nagyon sokszor valaki mérnökként kezd el dolgozni, és felfedezi magában, hogy szereti ezt a részét is, hogy neki információs anyagokat kell készítenie, és akkor tanfolyamok vannak erre, ha egyetemi szak nincs is, de hát erre nagyon jó tanfolyamok vannak, hogy ezt el lehet sajátítani, hogy az ember mint kommunikátor is jó szakember legyen.
Mert azt mindenképpen el tudom képzelni, hogy egyre jobb lesz az ember a rutinnal. Tehát az, hogy fejlődik benne, minél többet csinálja, minél régebben van ott. Ezek a fontos skillek, amiket felsoroltál, ezek fejlődnek. De hogy az első lépés mi, hogy na én ez leszek, akkor ez esetleges tulajdonképpen, hogy csöppen.
Igen,
bele.
Ez elég esetleges. Tehát általában valami nyelvi területen dolgozik a legtöbb kolléga, vagy dolgozott korábban a kollégák, legalábbis nálunk. De a másik irány pedig az, amikor valaki a szakterületéről lavírozik át, vagy bővíti a feladatait, és lehet, hogy teljes egészében ott találja magát egyszer csak, hogy ő innentől technikai kommunikátor.
Mik a szakma szépségei, tehát hogy csinálnál kedvet valakinek, vagy egy buliba, ha megkérdezik, hogy te mit csinálsz, és ez miért jó. Neked mik a legvonzóbb elemei ennek?
Én szoftverfejlesztésben dolgozom, és nekem ez a világ úgy, ahogy van, nagyon bejön. Tehát én legelőször arról beszélnék, hogy szoftverfejlesztésben dolgozni az egy csúcs dolog, és ezt az üzenetet amúgy is szeretem átadni, hogy szoftverfejlesztésben nem csak programozók dolgoznak. Tehát ott vannak dizájnerek, vannak, akik a minőséggel foglalkoznak, és vannak, akik tartalmat készítenek. És mit mondanék még, hogy miért jó?
Hát, vagy mi a sikerélmény, nem tudom. Tehát, hogy nem tudom, miben mérik az, hogy írtam ma 10 oldalt a szoftverből, de gondolom, hogy ennél valami másféle mérföldköveket fogalmaztam.
Amikor megjelenik az a sikerélmény, szerintem hasonló, mint neked is. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy 2000-en megnézték azt a videót a YouTube-on, ami a csapatomnak az egyik új funkcióját mutatta, amit ők fejlesztettek, az tök jó visszajelzés, vagy ott van az a dokumentáció az interneten, amit én írtam, nehogy Isten jönnek rá a csillagok, vagy a lájkok, hogy ez nekem segített.
Értem, na, most ezt megértettem, arról foglak kérdezni, lehet, hogy majd csak az online podcast verzióba terveztük, hogy milyen, amikor mondjuk reklamáció van, vagy ügyfélkezelési helyzet, de a pozitív csillagok esetében ezt teljesen megértem, hogy ez egy olyan sikerélmény, ami visszacsatolást jelent, meg megerősít abban, hogy jó úton jártok, vagy jót csináltok.
Igen.
Az hogyan méritek fel, hogy, és egyébként Végi Rékával pont erről is egy picit beszélgettünk, hogy milyen célcsoportok fogják fogyasztani azt a produktumot, most a produktum alatt a magyarázatot értem, és hogy ők milyen mélységig tudnak, vagy milyen mélységig érdeklődnek az adott dologban.
Időnként végzünk erre kutatási projekteket, tehát hasonlóan, mint amikor a user experience terén, vagy egy új termék bevezetése előtt, vagy későbbi validálása során végeznek kutatást, tehát interjúkat, megfigyeléseket, megkérdezéseket végzünk, és abból szűrjük le a tanulságokat. Vannak kollégák, akik ebben specializálódnak.
Például a könyvtáros kutató.
Nem. Ő az irodalmat, szakirodalmat tudja nagyon profi módon feldolgozni. Ezen a területen, user research területén nagyon sok pszichológus dolgozik, mert ők meg szuperül tudják ezeket az interjúkat megtervezni és levezetni aztán, és elemezni az eredményeket. Ennek alapján úgynevezett felhasználói perszónákat hozunk létre. Tehát ha egy hűtőnél maradunk, mint egy egyszerű példa, akkor ha te veszel egy hűtőt, nyilván kapsz hozzá néhány brosúrát, hogy ami kezdődik azzal, hogy használd úgy, hogy ne csapjon nagyon az áram, hová.
Hát egy tisztelt vásárló, nagyon boldogok vagyunk, hogy a mi termékünk.
Így
hát,
van,
azt
igen,
a marketinges írja még, azt tudom. Okay.
Igen, de aztán, hogy a biztonsági előírások, használat, mit hova pakolj benne, nem tudom, milyen programok vannak benne, stb. De biztos vagyok benne, hogy készül egy másik szett dokumentáció, ami meg a szerviztechnikusoknak készül, amiről mi nem tudunk, mert mi vásárlók vagyunk, tehát ők egy másik persona, egy másik célcsoport, hogyha...
Aki a biztosítékokat is, meg a hol fut benne az áram dolgokat
is. Igen, igen. Hasonlóan van ez a többi területen is, tehát azonosítjuk a különböző típusú felhasználókat, hogy ki az, aki úgymond felhasználja a szoftvernek, ki az, aki adminisztrátora annak a szoftvernek, ki az, aki ilyen power user például benne, akinek komplexebb feladatai vannak.
A power user, aki unosuntalan ezt használja, ugye heavy usernek is szokták talán mondani.
Igen, van átfedés, igen, igen.
Ez különböző dolognak, fedjük fel.
Én azt hiszem, hogy a power usernek inkább azt mondanám, akinek olyan mély szakmai tudása van az adott termékkel kapcsolatban, hogy tud segíteni azoknak, akik elakadnak benne így első körben. Vagy be tudja úgy konfigurálni azt a szoftvert, ahogy annak az adott vállalatnak mondjuk szüksége van rá.
És az, hogy a milyen mélységig használja, ugye most már talán kevesebb a papír alapú brossúra, tehát én azt látom, amennyire látom, hogy nagyon sokszor egy QR kódot kap az ember, vagy tényleg a neten néz utána, ahol azért jobban el tudom azt képzelni, hogy megtalálom a magam szintjének mélységében lebontott dolgot. Egy kézikönyv esetében hogy lehet azt megkülönböztetni, hogy az ember, aki nem heavy user, az megértse az elejéből, amit neki fontos, és aki meg mélyebben érdeklődik, az meg böngészen utána.
Külön kézikönyvet készítünk.
Külön kézikönyv van.
A legegyszerűbb már az elején elkülöníteni, hogy melyik célcsoportnak melyik dokumentáció szól, és akkor még itt megint referálnék erre az első lépések Quick Start Guide-ra, hogy amellett, hogy egy komplett és átfogó leírás kap a felhasználó is, nagyon sokszor még ez is készül hozzá, hogy ne kelljen neki azt a sokat elolvasnia, mert jó eséllyel az pont elég az a kevés információ, hogy használni tudja azt a terméket. Ha meg nagyon érdeklődő, vagy valami spéci igénye van, akkor még mindig elolvashatja. Vagy ha mondjuk egy felvételi tesztre készül, mert technical communicator szeretne lenni, akkor nagyon hasznos dolog elolvasni ezeket.
Ja, ebből van a vizsgakérdés. Aha.
Nem egy az egyben, de igen, azt mondanám, nem. Hogy jó mások jó munkájából itt is tanulni.
Hát ez természetes, ez teljesen, miért ne lehetne felhasználói kézikönyveket böngészni, és abból a legjobb gyakorlatokat elsajátítani.
Igen.
Térjünk rá a piktogramok, vizualitás, akár videók, arról egy picit beszéltél, világára. Ez mennyire tartozik hozzátok, vagy mennyire támogatjátok ezt a dolgot, és hogyan tud együttműködni jól a végleges produktummal, mondjuk egy felhasználói kézikönyvvel?
A piktogramok és grafikák, ez két külön terület az én számomra, mert mind a kettő a vizualitás eszköze. A piktogramoknál ott általában kevés szabadságunk van, mert az a céges, az adott vállalatnak, a gyártónak az van egy piktogram készlete, amit használ, amit a dizájnerek megterveztek, és akkor abból dolgozunk. Illetve vannak szabványos piktogramok is, mondjuk amit azok a narancsárga táblák, amiket a kamion hátán látsz, hogy milyen veszélyes.
Hosszú mérgez, robban.
Így van,
és
pontosan.
És lassan fog menni. Igen.
Tehát vannak iparági sztenderdek, és vannak olyanok, amiket az adott cég dizájnerei alkottak meg. Az ábrákat viszont a tech writerök, a technikai kommunikátorok készítik. Itt is ugye különböző bonyolultságú ábrákról van szó, tehát van, ahol nagyon komoly műszaki rajzolói készségekre van szükség, és az nem mindenkinek van meg, ez megint csak szakterülettől függ, meg szállítandó dokumentumtól függ, hogy ott milyen részletekbe kell belemenni. Amit itt megemlítenék, hogy nagyon fontos a vizuális eszközöknél, hogy bármit, amit készítünk, annak felhasználhatónak kell lenni azok számára is, akik mondjuk képernyő olvasó programokat használnak. Tehát nem lehet az, hogy csak egy piktogramot teszünk oda, mert aki mondjuk nem lát, és képernyőolvasó programmal dolgozik, akkor ott megakad a program, és nem tud tovább menni. Tehát mindig ki kell, hogy írjuk.
Ez is egy perszóna akkor.
Igen, igen, ez is egy perszóna. Mindig ki kell, hogy írjuk, mindig legyen egy szöveges szövegelem hozzá, ugyanúgy, ahogy az ikonra is egy szoftverben, ha rajta tartod az egeret, akkor azért kírja a túltipet hozzá.
Egy idő után, igen. hosszan kell ott tartani, hogy...
Tehát ezt egy szem előtt. Ugyanígy, ha egy ábrát írunk, egy folyamatábrát, azt le kell írni szövegesen is. Tehát aki nem tudja feldolgozni a képi információt, mert segítségre van szüksége hozzá, akkor a szövegesen is rendelkezésre álljon. Aki fel tudja dolgozni, annak nagyon sokszor sokat segít a képi információ, és akkor ő annak alapján megy tovább, de nem építhetünk csak arra, mert az kizárná a felhasználók egy részét.
És azt, hogy, mert ez megütött a filmet, és tök logikus, hogy ugye a gyártónak vannak saját piktogramjai, meg iparági sztenderek is vannak, de úgy képzelem, és kicsit a saját tapasztalatomból mondom, hogy én nekem is van, hogy mondjuk nézek át egy kommunikációs célú szöveget, és akkor azt javaslom annak az ügyfélnek, tanácsadóként, hogy ez sokkal jobban mutatna, hogy ez nem szöveg lenne, hanem csináljunk belőle egy valamit. Akár egy ábrát, uh-huh. akár egy piktogramot, akkor azért van, amikor új dolog születik, mert nincsen készen a könyvtárban, a raktárban uh-huh. arra vonatkozó piktogram. Tehát ilyesmi jellegű javaslatokkal, tanácsokkal ti előálltok, vagy előállhattok, hogy figyelte, ez még kellene, mert itt a képes tartalom segíthet.
Előállhatunk, igen. Tehát készíthetünk ábrát, ahogy mondtam, ha éppen piktogram hiányzik a készletből, akkor azt igényelhetjük, hogy bővítsék a rendelkezésre álló készletet, és akkor egy idő után, ha elfogadják az igényt, akkor remélhetőleg ezzel bővül. De az egy külön szakterület, akik az ilyen visual designerök és a márkának az arculatával foglalkoznak, a megjelenéssel.
És feltételezve, csak most jutott eszembe, hogy mondtad, hogy beadunk egy igényt, hogy itt nagyon komoly projektmenedzsment túlok kell, hogy működjenek, ugye? Tehát itt minden kártya képződik, meg dokument, tehát itt a projektmenedzsment skillek, amiket nem is hoztál még be, azért elég fontosak lehetnek.
Igen, tehát követni kell tudni, hogy halad a csapat, akik fejlesztenek, illetve egy nagyobb területről van szó, tehát az már ritka a manapság, hogy egy szoftvert vagy akár egy más terméket is 10 ember fejlesztene, hanem mondjuk ilyen 10-es csapatok tömkelege dolgozik azon, hogy az összeálljon, akkor ugye az ő munkáikat is össze kell hangolni. És a mi szakmánkon belül is vannak olyan emberek, akik koordinációs feladatokat is végeznek. Van, aki a tartalom előállításra fókuszál, mert ő azt szereti, mert neki amiben ő igazán jó, másoknak ez megoszlik bizonyos arányban, hogy tartalmat is készítenek, és mondjuk projektmenedzsment vagy koordinációs feladatokat látnak el.
És akkor ez viszont a csapatvezetőnek a feladata, felelőssége, hogy osztja ki mondjuk azt, hogy így csapatként hogyan fog megszületni egy ilyen dokumentáció?
Igen és nem. Hát igen, én mint vezető azért felelős vagyok, hogy a szükséges dokumentációt vagy eszközöket elkészítsék a kollégák. Nem szoktuk itt részletekbe menően felosztani a feladatot, tehát általában csapatokkal dolgoznak a kollégák, és akkor tudják, tehát vannak előírásaink, ők elvégzik a tanfolyamokat, és akkor tudják, hogy mit kell itt készíteni, illetve akik benne vannak koordinátorként, ők is segítik őket, milyen határidők vannak, és így tovább. Tehát nekem azt kell biztosítanom, hogy legyünk elegen, hogy mindenki megkapja a képzéseket, hogy jól tudja végezni a munkáját, mert én hiszek benne, hogy azért dolgoznak ott a kollégák, mert szeretik ezt csinálni, és jó munkát akarnak kiadni a kezük közül.
Ez kiváló végszó volt. Ez volt a Krízisek és Pofonok rádió verziója. Ócsai Katalin volt a vendégem, technikai kommunikációs szakember, menedzser. Techwritingról beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket.
Én is köszönöm a meghívást, Kornél, és hát remélem, hogy sikerült erről a csodálatos területről néhány olyan információt megosztanom a hallgatókkal, hogy már jobban belelátnak, mi is ez a láthatatlan, észrevehetetlen terület.
Én szerintem nagyon sok mindent kaptak a hallgatók, és még kaphatnak is, mert ahogy mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a rádiós verzió ér most véget, és Katalinnal folytatjuk a beszélgetést felhasználói kézikönyvekről, kicsit most fogunk már AI-ról is beszélgetni, meg akár reklamációkról is, de az már az online podcast felületen, úgyhogy itt most elköszön a Krízisek és Pofonok és Böhm Kornél.